Szeretettel köszöntöm Önöket a mai alkalommal. Ez a Magyar Teozófiai Társulat nyilvános előadása. Bemutatkoznék azoknak, akiket még nem ismerek így előadásról. Először találkozunk. Nagy Idai Adrián vagyok, a társulatnak a tagjai már 14 éve, és a Szidhárta alosztályt vezetem. Ez a mostani előadás, aminek a címét láthatják, Látható és láthatatlan arckép, ki volt Leadbeater címet viseli. Egy sorozatnak a része. Minden évben egy-egy előadást szoktam tartani a Teozófiai Társulat nagy alakjairól. Az elmúlt évben, ha emlékeznek, Krisnamurtiról tartottam, azt megelőzően Blavatskynéről, előtte Annie Besantról, és azt megelőzően egy házaspárról, a Rerich házaspárról, akik ugye művészek, illetőleg titkos tanításnak a fordítója volt a hölgy. Most, hát nagypába vágtam a fejszémet, amikor felkészültem, akkor jöttem igazán rá, hiszen Leadbeater a teozófia egyik nagy alakja, és hát most az elején azt mondom, hogy egy picit vitás alakja is, de minden esetre el kell ismerni, hogy az egyik legnagyobb tisztánlátó és okkultista, akit teozófiai körökben ismerünk. Ő a Nemzetközi Teozófiai Társulatnak a második generációjának a vezető alakja Annie Besant mellett, számtalan könyv és írásnak a szerzője. Azt hiszem, hogy 64 könyvet és írást írt, amik ugye meghatározóak a teozófiai irodalomban. Ő annak a bizonyos Krisnamurtinak a felfedezője, és az adiári ágnak, a teozófia adiári ágának az egyik megteremtője. Egy rendkívül jó előadó és író volt, egy szuggesztív előadó és író volt, és ezért majd néhány szöveget, amik, mivel én tartom az előadást, és a kedvenceimet válogattam belőle, fel fogok majd olvasni önöknek, hogy ne csak engem halljanak, hanem azért Leadbeater is átjöjjön ezekből a szövegekből. A megítélése ellentmondásos, voltak, akik a legnagyobb tisztánlátónak élő szentként tisztelték és követték, mások pedig erősen kritizálták, és erről is majd azért szó lesz az előadásban. Főként a teozófiára gyakorolt hatásáért kritizálták őt. Három fejezetre osztottam, úgyhogy nagyjából látják, körülbelül másfél órás az előadás, mert itt este 8-ig lehetünk. Egy hét múlva viszont nálunk beszélgetés van, a szokásos beszélgetés, amire már most szeretettel meghívom önöket és várom önöket, mert biztos, hogy rengeteg kérdés lesz, amire ma esetleg már nem is kerülhet sor. Tehát a Leadbeater életét három nagy részre osztottam, most akkor nézzük az első fejezetet. A bevezetőt nagyjából el is mondtam, jellegzetes Leadbeater arcképet tettem ide, kicsit ilyen érdekes mosoly. Valami érdekesség van a szemében, hogyha jól megnézik, ez egy nagyon ismert képe. És itt látják mindjárt a születési dátumát, 1847, és erről fogok rögtön mondani egy-két mondatot, hiszen a családjáról fogok szólni legelőször. A neve a Le Batre francia névből származik, ami építőt jelent. Most nincs idő arra, hogy különféle gondolatokat indítsak el, hogy kik voltak Franciaországban az építők, és mit építettek. Hát ugye csak zárójelben mondom, hogy sokan katedrálisok, vagy többen az építők közül katedrálisokat építettek, és akkor így gondolják tovább ezt a vonulatot. Tehát a család a Le Batre nevet viselte, és Hódító Vilmos idején költözött Angliába a 14. század idején. Leadbeater 1847. február 17-én született hivatalosan. Viszont 1980 körül, 82-ben meg 80-ban megjelent két kutatómunka, teozófusok kutatták Leadbeater életét. Az egyik Gregory Trillet volt, aki a The Elder Brother című könyvében, amiből én az egyik forrásanyagomat merítettem. Be is mutatja Leadbeater-nek a születési anyakönyvi kivonatát, de az a születési anyakönyvi kivonat 1854. február 16-áról szól, tehát 7 évvel későbbről. A hagyományban pedig mégis 1847 maradt. Hogy vajon mi okozhatta ezt a 7 év eltérést, erre se térek ki, mert ez is kutatásokat igényelne, de nem csak a Gregory Trillé, hanem egy Sherman nevű tiszteletes is kutatta Leadbeater életét, és ő is az 1854-es dátumot találta igazinak. De ennek ellenére a hagyományban a 47 van. Tehát egyszer volt a neve, a születés időpontja, és van még egy érdekesség, a testvér kérdése. Leadbeater azt írja a hátramaradott naplójegyzeteiben, vagy irataiban, vagy arra hivatkozik, hogy volt egy testvére, ugyanis a család Dél-Amerikába költözött, Brazíliába, és az édesapa vasúti tisztviselő volt, könyvelő. Ezt is a kutatások derítették ki, hogy könyvelő volt az édesapa egy vasúttársaságnál. És Dél-Amerikába költöztek, Brazíliába, és Leadbeater feljegyzései szerint volt egy testvére, akit a vörös indiánok nagyon brutálisan, bestiálisan meggyilkoltak. Na most az az érdekes, hogy a 1980 körüli kutatásokban, ahogy ugye megtalálták Leadbeaternek a születési anyakönyvi kivonatát, nem találták meg ennek a testvérnek semmiféle nyomát, nem találtak meg róla semmiféle nyomot, hát ilyen lehet is, meg nem is. Erről a Gerald nevű fivérről semmit nem találtak, de Leadbeater később felfedezi majd egy szingalész fiúban a meggyilkolt testvérének az inkarnációját. Ennyit akkor itt a családról és az életének az elejéről. Visszatérnek Londonba, mert az édesapa TBC-s lesz, és utána Leadbeater a spiritizmussal kezd ismerkedni. Méghozzá édesapja révén, mert az édesapa még a halála előtt a lakásában tartott spiritista szeánszokat, összejöveteleket, amik akkoriban igen divatosak voltak. És Leadbeater itt ismerkedik meg a láthatatlan világokból ezzel az oldallal, és különösen érdekli őt. Tanulmányozza a spiritizmust, elmegy ugyanúgy, mint Blavatskyné meg Olcott, azokra a helyekre, ahol hall valamit, hogy szellemjárás volt, vagy valamilyen különleges jelenség történt, és ellátogat oda, megnézi ezeket a helyeket, érdeklődik, kutat, még tulajdonképpen semmire nem megy a kutatásaiban, de anyagokat gyűjt, érdeklődik ezekről a dolgokról. Például elmegy a skót felföldre utazgatni, nem tudják, hogy mi miatt, de elképzelhető, hogy ott is valami ilyen ügyben járt. Tehát lényeg az, hogy megismerkedik a spiritizmussal. Aztán elkezdi az egyetemi tanulmányait az Oxfordi Egyetemen, de ezt nem tudja befejezni, mert a családnak ugye anyagi gondjai vannak, és ő különféle állásokba megy el, vasúttársaságnál lesz tisztviselő, illetve bankban dolgozik. Aztán ezt is ott hagyja, és egyházi szolgálatba lép. Magánvizsgákat tesz, és egyfajta segédlelkész lesz az anglikán egyházban, a Szent András templomban. Jobbára édesanyja hatására kerül az anglikán egyházi vonalra, hiszen van egy nagybácsia, aki itt a plébánián szolgál, ő a tiszteletes, és nagyon nagy hatással van Leadbeaterre. Már itt is fiatalokkal dolgozik Leadbeater, és egy fiú körét vezet, mint ahogy majd ez a későbbi életpályáján is így lesz. Hogyan jut el a spiritizmustól a teozófiáig? Ugye van itt egy műve, a How the Theosophy Came to Me, ebből fogok majd egy részletet felolvasni, egy picikét később, de először elmondok egy érdekes történetet. 1883-ban találkozott egy régi iskolatársával, aki a brit-indiai gőzhajózási társaságnak volt az egyik kapitánya egy hajón. Ő vele összetalálkozott, és ez az illető mesélt Blavatskynéről, aki valamikor Indiából Káléba utazott az ő hajóján. És azt mesélte neki, hogy ez az asszony, Blavatskyné, az út közben megmondta a segédtisztnek, hogy az út végén ki fogják őt nevezni hajós kapitányá, és ez meg is történt. Tehát tulajdonképpen láttunk itt egy komoly előrelátást, és Leadbeater-t nagyon elkezdte érdekelni ez a történet, illetőleg ez az asszony, ugye Blavatskyné. Tessék ide előre jönni. Itt van szabad hely. Ugyanebben az évben ismerkedik meg A.P. Sinné az Okkult világ című könyvével. Próbáltam egy példányt ide csempészni, biztos nem a legelső példány volt, de erről a könyvről van szó. Ebben szó volt okkultizmusról, aztán tapasztalásokról, materializációról, mesterekről, és ezt elolvasva azzal találkozik, hogy a mesterekkel valójában kapcsolatot lehet teremteni, és nem csak asztaltáncoltatás által, hanem más módon is. Nagyon felkeltődik az érdeklődése. Elhatározza, hogy belép a teozófiai társulatba. Keresnie kell két ajánlót. Az egyik ajánló a könyv szerzője, Sinné lesz, aki egyébként a londoni társulatnak a vezetője. Felkeresi őt személyesen Londonban, és kéri, hogy hagy lehessen a társulatnak a tagja. Sinné elmondja neki, mint ahogy mi is el szoktuk mondani, hogy kell még egy ajánló. Keresni kell még egy ajánlót, keres még egy ajánlót, aztán utána az igazgatóságnak, vagy hát ennek a csoportnak a vezetésének kell dönteni, hogy egy pap beléphet-e, hát egy hét alatt eldöntik, hogy igen, beléphet, Leadbeater, nem olyan, ő ezeket a dolgokat kicsit más szemmel fogja nézni. Felveszik, felvételre kerül. És ő a 2530. tag az Adiári társulatban, és 1884. februárjában a londoni alosztályhoz csatlakozik. Azzal a Crookes professzorral együtt, akiről nagyon sokat lehet olvasni ezekben a könyvekben, Leadbeater könyveiben, aki szintén egy nagy felfedező és pszichikai kutató volt. Össze is találkozik Blavatskynéval és Olcotttal. Tehát ugye a társulatunk két nagy alapítójával, Blavatskynéval és Olcotttal, egy viharos közgyűlésen ott a londoni társulatban óriási hatást tesz rá Blavatskyné. Aztán ugye mivel már társulati tag és a londoni alosztálynak a tagja, feladatokat kap Sinnétől. Hát milyen feladatokat kaphat egy frissen belépett úr, elhivatott, elkötelezett, dolgozni akar. Összesen három teozófiai munka van még akkor, ő azt mind elolvassa, és Sinnétől kap pontosan 437 darab levelet, amit így a hóna alá csap, hazamegy vele oda a plébániára, és éjszakánként, és nappal, és amikor ideje van, állítólag éjszakánként 4 órát alszik, válaszolja ezeket a leveleket, megválaszolja ezeket a leveleket. Ugye nem az internet korában élünk, 1880-as évek végén, gondoljanak arra, hogy mindent kézzel kellett leírni, ezt fel kellett adni a postán, és nem volt egyszer elég sok esetben, hanem ugye kérdés-kérdés szült, és újra írni kellett. Viszont ez egy hatalmas gyakorlat volt Leadbeater számára, hogy hogyan válaszoljon meg teozófiai alapon leveleket és kérdéseket, a teozófiai eszmények alapján. Ugye, mint mondtam, a döntő mozzanat Blavatskynéval való találkozás volt. Itt látják egyébként Leadbeaternek a társulati oklevelét. Az oklevél ma is ugyanilyen kinézetre, de ez Leadbeater oklevele. Írt kutumi mesternek levelet, Leadbeater, amelyben arról érdeklődött, hogy valóban kell-e 7 év, és azt a 7 évet Indiában kell-e tölteni ami a próbatanítványság. Valami szellemi úton küldte el ezt a levelet, ezt én még mai napig nem értettem meg pontosan a szövegekből, de így tudom tolmácsolni önöknek, hogy írt Kutumi mesternek, és várt a válaszra. És aztán, mikor Blavatskynéval találkozott, akkor Blavatskyné már mondta neki, hogy rövidesen meg fog érkezni a választ pedig Dzsvalkul mester írta. És a válaszban az volt, hogy nem feltétlenül kell 7 évet Indiában tölteni, de valamennyit igen. Viszont nagyon nagyra értékelik az elszánását, és amennyiben tényleg úgy gondolja, hogy teljesen elkötelezett a teozófia iránt, akkor jöjjön azonnal Indiába. És akkor Leadbeater pár nap alatt elhatározta, hogy ő az összes eddigi múltját ott hagyja. Ott hagyja a spiritizmust, ott hagyja az anglikán egyházat. Szólt a nagybácsinak, és pár napon belül, tehát ez 4-5 napot jelentett, már hajón ült, és Blavatskynéval együtt utaztak Indiába. Az úton egy, nem tudom, jól ejtem-e, pánszilt vett, ez egy buddhista fogadalom, ami olyan dolgokat tartalmaz, hogy a bántást, a lopást, hazugságot távol tartja magától, tehát ezt már a hajó úton vette. Kik voltak a tanítói, kik tanították Adiárban, amikor Adiárba érkezett? Itt ez az Elder Brothernek, ennek a könyvnek, amiből az információmnak egy részét szedem, a címlapja, angolul olvasható, tehát ha valakit érdekel részletesebben, akkor itt megnézheti. Hát először Olcott vette őt pártfogásba, aki ugye a társulatnak az alapítója volt. Blavatskyné mellett Olcott volt az alapítója. Elkísérte Leadbeater Burmába őt, és Olcott ott ugye különféle tanításokat tartott, viszont vissza kellett utaznia Adiárba, Indiába, és ott hagyta Leadbeatert, hogy szervezze az előadásokat, megbeszéléseket, és ő is tartson előadásokat. Aztán utána Leadbeater 4 éven keresztül a társulatban, Adiárban különböző jegyzőkönyvvezetői, titkári munkát végez, és mellette tanulmányozza az ősi bölcsességet. Be van dobva a feladatokba, de közbe tanul. Itt is válaszol a levelekre, és közbe tanul. Na, kitől tanul? Tehát ugye első volt Olcott, Kutumi mestertől, akivel megtörtént az első találkozás, az első látogatás, és a mester elkezdte a pszichikai képességeit, mármint Leadbeater pszichikai képességét fejleszteni. Miből állt ez? Megkérdezte egyszer Leadbeatert, hogy végzi-e a kundalini meditációt. És Leadbeater azt mondta, hogy nem. Nem végzi. Nosza, hát akkor, hogyha kedve van hozzá, akkor kezdjük el. Az ő felügyeletével, ezt most kihangsúlyozom, tehát egy nagyon komoly mester, a társulat mögött álló mester segítségével. Tegyen erőfeszítéseket, mondta. És Kutumi mester személyesen figyelte őt ebben. Gyakorolt, nagyon nagy erőfeszítések árán, 42 napon keresztül gyakorolta a kundalini meditációt. Ez bizony nagyon fájdalmas volt, mert bizony olyan csatornákat kellett, tehát bizonyos csatornákat meg kellett nyitni, más csatornákat pedig úgymond le kellett törni, és minimum 40 nap kellett ahhoz, és a 42. napon mondta a mester neki azt, hogy jó, most már az asztrális látást használhatja, miközben fizikai testben tudatos. Tehát itt most felhívom a figyelmet arra, hogy nem transzba esve, hanem tudatosan a fizikai testben használhatta az asztrális látását. Aztán ezután, minek után ez megtörtént, az élete egyik legkeményebb évet következett, folyamatosan tanították. Jvalkul mester, illetőleg Subaru. Itt a képen is Subaru található, csak meg Blavatskynél. Tehát ők voltak a tanítói és a mesterei. Most először egy idézetet olvasnék fel, hogy hogyan találkozott először a két alapító mesterrel. Én a mesteremmel, akit mi most Kutumi mesterként ismerünk először a fizikai síkon, Blavatsky által elfoglalt elnöki szoba ajtaja előtti négyszögletes tető alatt találkoztam vele. Az azóta történt hozzáépítések annyira megváltoztatták a tető formáját, hogy ma már nem könnyű követni a régi épületek konkrét vonalait, de akkor volt egyfajta melvéd, ami a ház elején futott a tető szélén, és én éppen arra felé néztem, amikor a mester materializálódott. Egyszerűen átlépett ezen a melvéden, mintha korábban a levegőben lebegett volna. Természetesen odarohantam, leborultam előtte, ő felemelt engem kedves mosolyjal, azt mondta, hogy bár a tiszteletnek az ilyenfajta kifejezése szokás volt az indiai emberek között, ő nem várja el azt az európai követőitől, és úgy gondolja, hogy talán kevesebb lehetőség lesz bármilyen zavarodottság érzésére, ha minden nép a saját módján fejezi ki az üdvözlését. Tehát ez volt egy materializáció. A másik. Az első alkalom, amikor abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy Moria mestert láthattam, mi hárman, egy európai hölgy, egy tiszteletreméltó indiai testvér és én magam ültünk az előszobában, amelyből Blavatskyné hálószobája jobbkész felé nyílt. A hölgy egy zsámolyon ült a jobbra levő külső ajtón belül, a lent levő fürdőszobába vezető lépcsőkorláttal szemben. Az indiai testvér és én a padlón ültünk, a kis előszoba szemben levő sarkában, hátunkat egy szófa szélének vetve, ami jobbra állt Blavatskyné hálószobájába vezető ajtó mellett. Az alapítónk, tehát itt most Blavatskynéről van szó, az ágyban feküdt rendkívül gyenge állapotban, ugye már nagyon beteges volt. És éppen akkor aludt el így a hölgy, aki... És éppen akkor aludt el. Így a hölgy, aki ápolta, biztonságosnak érezte, hogy néhány pillanatot távol töltsön tőle, és velünk együtt leüljön. Könnyezve írta le Madame különösen gyenge egészségi állapotát, amikor hirtelen döbbenten azt mondta, ki lehet az? Mert gyors lépéseket hallottunk, amelyek a nyitott ajtón keresztül kihallatszottak a hálószobából. Ezek a lépések gyorsan áthaladtak az ablak előtt, amely szemben volt velünk, ahol ültünk, és akkor Moria mester belépett a szobába. De a hölgy nem látta őt, mert a mester, amint belépett, a hölgynek az arcát elhagyta az élet, és visszasüllyedt a kanapéra, mintha aludna. Az indiai és én talpra ugrottunk és leborultunk, de a Moria mester gyorsan elment mellettünk egy fényes mosolyjal, és kezének jótékony hullámait Madame Blavatskyné hálószobája felé fordította. Blavatskynétől felkiáltást hallottunk, néhány szót a mester hangján, majd némi választ Blavatskynétől, és néhány perc múlva a mester kijött, és ugyanazokkal a gyors lépésekkel ismét mosolyogva fogadva a mi üdvözlésünket, ugyanott távozott, mint ahogy jött. Csak miután távozott, a hölgy felé lett a kómából, felkiáltva, hogy ó, ki volt ez. Mielőtt lett volna időnk megbeszélni a kérdést, a figyelmünket teljesen elterelte az, hogy Blavatskyné hívta a nővért. Meglepően hangos és erélyes módon. Hol a ruhám? Fel akarok öltözni. A nővér szájtátva bámult rá, mert a doktor a legtökéletesebb pihenést írta neki elő, de Blavatskyné mértéke az ő, akinek engedelmeskednem kell, volt, ennek megfelelően felöltözött, kijött, és teljesen úgy nézett ki, mint a régi énje. A mestere megkérdezte őt, hogy akar-e akkor meghalni. Tehát a mestere, Blavatskyné mestere megkérdezte őt, hogy akar-e Blavatskyné akkor meghalni, annyira olyan állapotban volt, és nagyon közel volt már a halálhoz, és rendkívüli szenvedései voltak, vagy meg akarja tartani a fizikai testét még néhány évig tovább, azért, hogy megírja a Titkos Tanítás című hatalmas könyvét. Ő azt választotta, hogy marad, nem hiszem, hogy túlzok, amikor azt mondom, hogy attól az időtől kezdve alig akadt olyan óra, amikor ne lett volna benne fájdalom, de ő legyűrte, megírta a könyvet, és az fenn fog maradni emlékműként, mely korszakokon keresztül áll. Itt jegyzem meg, hogy a negyedik kötetet most adtuk ki majd, akkor akinek kell, akkor jelentkezik, és következő alkalommal. És szó volt ugye a kundalini meditációról, itt egy későbbi könyvét Leadbeater-nek, egy későbbi Európában először a csakrákról megjelent könyvét hozom ide, ez később jelent meg, viszont mivel a kundaliniról volt szó, és őszintén szóval nekem a kedvenc idézetem, amit most felolvasok a kundaliniről, ezért hoztam ide. A kundalini spontán felébredése. Tessenek figyelni, mert nagyon édes. Vannak esetek, amikor egy tűz belső rétegei spontán módon ébrednek fel, és olyankor tompa izzás érezhető. Bár ritkán, de önmagától is elkezdhet mozogni. Amikor ez megtörténik, nagy fájdalmat okozhat, és mivel a járata erre nincs előkészítve, saját magának kell útját szabaddá tenni azzal, hogy sok éterikus salakot éget el, amely folyamat elkerülhetetlenül szenvedést okoz. Amikor így önmagától vagy baleset által ébred fel, rendszerint a gerinc belsejében halad felfelé, azt az utat követve, amelyen legalsóbb és legenyhébb megnyilvánulásában haladt. Megállítására, ha lehetséges, hozzuk működésbe az akaratot. És akkor hozzáfűzi, azonban ha ez lehetetlennek bizonyul, zárójel, ami a legvalószínűbb, akkor sem kell riadalmat érezni. Ez a kígyótűz valószínűleg a fejen át fog kilövelni, és a környező atmoszférába jut. Egy kis enyhe gyengeségen kívül feltehetően nem fog semmilyen bajt okozni. Semmi rosszabb nem érzékelhető, mint az eszmélet időleges elvesztése. Hát annyira édes, nem? De ez kőkemény. Ez tényleg kőkemény, és így van. Az igazán megdöbbentő veszélyek nem a felfelé rohanásával, hanem a lefelé vagy befelé fordulás lehetőségével kapcsolatosak. És hát folytatja tovább, ezt olvassák el, hogyha érdekli önöket, a kundaliniről szóló rész nagyon-nagyon érdekes. Talán még egy bekezdést azért. Az okkult fejlődéssel kapcsolatos fő működése ez, hogy az éterikus test erőközpontjain átküldve, amint azt már korábban leírtuk, serkenti azokat a csakrákat és összekötő kapuként teszi azokat hozzáférhetőbbé a fizikai és az asztrális testek között. A Csendhangja című könyvben olvasható, hogy amikor a kígyótűz eléri a szemöldök közötti központot, és azt teljesen életre kelti, az megadja a mester hangja meghallásának képességét, ami ebben az esetben az ego, vagyis a magasabb én hangját jelenti. Ennek a megállapításnak az az oka, hogy amikor a hipofízis működésbe jön, az tökéletes kapcsolatot jelent az asztrális tudathordozóval, így általa minden belülről jövő közlést fel lehet fogni. Hát itt ide tettem egy képet, 1885 adiár. Itt látják Leadbeatert ezen a csoportképen. Igen, én is úgy látom. Talán Olcott van még itt. Igen. Igen, hát akkor ennyi európai. Aha. Jó, hát egy csoportkép adiárból. És akkor következik a második fejezet. Ami Kolombótól Londonig tart. Kolombó, vagy Ceylon, vagy Sri Lanka, ugye Indiától délre fekvő szigetről van szó, ennek a korábbi neve volt Ceylon. Ugye Olcott folyamatosan tartott előadásokat, és maláriás lett, és folytatnia kellett Leadbeaternek az előadásokat. Itt 29 előadást tart Leadbeater, és a The Buddhist című lapot szerkeszti. Az itt levő buddhista teozófiai társulat központjában 4 éven keresztül végez munkát, teozófiai munkát, és oktatásokat tart. 1888-ban pedig átveszi a társulati lap a teozófisztnak a szerkesztését. Amikor visszatér megint Ceylonba, hát úgy látszik többször utazgattak hol oda, hol vissza, akkor öccse reinkarnációját véli felfedezni egy szingalész fiúban, a 13 éves Gina Rajadázában. Ez már egy későbbi képe, nem egy 13 éves kori képe, hanem egy későbbi képe Gina Rajadázának, aki nagyon érdeklődött a teozófia iránt. És később aztán a Nemzetközi Teozófiai Társulat elnöke is lesz 1945 és 53 között ez az úr. Angliába kell utaznia, elhatározzák, képezni kell Gina Rajadázát, és így Colomboból Londonba utaznak ismét. Megérkeznek Angliába, és színénél, tehát annál az AP színénél, aki a társulatnak, az ottani londoni alosztálynak a vezetője, ott lesznek elszállásolva, és színé házi tanítói állást biztosít Leadbeaternek. Ott is élnek, Gina Rajadáza, Leadbeater, aztán tanítja színének a fiát, Denis-t, később Arundelt is, aki majd megint egy társulati elnök lesz, őt is tanítja. Tehát két éven keresztül Leadbeater házi tanítóskodik színénél. Érdekes módon a két év alatt azért Sinné és Leadbeater kapcsolata megromlott. A romlásnak az oka, hát valami olyasmi lehetett egyrészt, amit én ki tudtam venni így a leírásokból, hogy Sinné, mint egy médiumként, vagy kapcsolatként, a mesterekkel való kapcsolatként használta Leadbeatert, és aztán lassanként a két év alatt a köztük levő kapcsolat megromlott, és a házi tanítói állásnak is vége lett, megszüntette Sinné ezt az állást, és akkor nehéz helyzetbe került Leadbeater, elhelyezkedett egy újságnál, a Pioneer című újságnál, és itt újságíróskodik, angol leckéket ad, alkalmi munkákat vállal, tehát ez megint egy jó nehéz korszak volt az életében, tehát nekik is vannak nehéz korszakaik az életükben. Annie Besantot is megismeri, előadásokat hallgat tőle. De még nincsen különösebben szoros kapcsolat közöttük. Ez itt egy buddhista csoportkép, ugye Colomboból. Itt van Leadbeater, itt van Olcott. És akkor megszületnek az első könyvsikerek. Az Álmokról című kis füzetecske, itt is kapható nálunk, sokaknak a kedvenc olvasmánya, vagy népszerű olvasmánya. Viszont ami igazán elhozza neki a sikert, az az Asztrálsík című könyve volt. Ez úgy készült, hogy a londoni alosztályban Sinné felkérte arra, hogy tartson előadást az Asztrálsíkról, hiszen Leadbeater ott meglehetősen járatos. Tehát felkérték egy előadást tartására. Ő az előadásokat ilyen kis sajtpapírra, így a borítékok szélére jegyezte fel, és aztán a megtartott előadásból Gina Rajadáza, meg ő is kiegészítette, és így megjelent az első könyve, az Asztrálsík 1896-ban. Tudományos igényű munka. Tehát aki olvasott Leadbeatert, és közülünk sokat olvastak, nagyon jól ír, nagyon népszerűen ír, viszont tudományos igénnyel. Tehát népszerű stílusban ez a sikerének az oka. Világos, konkrét, kézzelfogható, jól vizualizálható képeket tesz elénk, mindez teozófiai alapokon, és a háttérben, hogy a saját konkrét kutatásai, a saját konkrét tapasztalatai és megélései vannak, ez ad egy hatalmas lökést ezeknek a könyveknek. Aztán megjelenik a Devachan című könyve, tanulmányozza a kereszténységet, és megírja a keresztény megváltás eredete és jelentősége című könyveket is. Aztán itt van a nagyon népszerű és kedvenc Gondolatformák című könyv, ezt már Annie Besanttal együtt írják, ahol élénkszínű illusztrációkkal mutatják be az egyes energiamintákat. Én nagyon szeretem azt a teozófiában, és ezt hangsúlyozom, hogy nem azt mondja, hogy hidd el, hogy ez így van, hanem azt, hogy tapasztald meg, dolgozzál magadon, és meglátod, hogy te majd mit tapasztalsz. Én most olyan gondolatformákat tettem föl ezeken kívül, mert ezek ugye zeneműveknek a gondolatformái, amiket Leadbeater lerajzoltatott, amiket magam is láttam meditációban. Tehát ez egy ilyen mindent átölelő, az egész mindenséget átölelő barátság és szeretet, ez egy baráttal való találkozás, ez az ima hatása, ez segítő gondolatok, ez pedig a mentális, a gondolkodás, a mentális gondolkodás, a gondolatoknak a haladása, ez a sárgával is jelzi. Tehát még egyszer hangsúlyozom, semmit nem szabad elhinni, ezt ugye a nagy tanítóink megmondták, nem kell elhinni, hanem győződj, megtanuljál és tapasztald. Megírja a Halál túloldala című munkát 1903-ban, mert ugye természetesen a halállal is foglalkozik meg, hogy mi van a túlvilágon. Ezt most csak így megemlítem, ez is nagyon népszerű könyve lett. Aztán az Atlantis történetét is idehoztam, hiszen ez a könyv, ez az Édesvíz kiadásában egy kb. 10 évvel ezelőtt megjelent, ez nem Leadbeater könyve, hanem Scott Eliotté, akivel Leadbeater ugyanabban a londoni társulatban volt alosztályi tag, amit Ciné vezetett. És csak egy nagyon rövid kis részletet olvasnék fel abból, amit John Algeo, a társulatunknak az egykori alelnöke bevezetőként írt ehhez a könyvhöz. Mindemellett Scott Eliot a történelem előtti kor tisztánlátó módszerrel vizsgáló leírásokra támaszkodik, és e vizsgálatok alapján szolgáltat bizonyos részleteket az adott helyekről és a rajtuk kialakult életről. E tisztánlátás olyan képességek használatát jelenti, amelyek minden ember sajátjai, ám amelyeknek csak kevesen az urai. Azok, akik urai e képességeknek és a gyakorlatban is tudnak élni velük, fizikai érzékszerveik segítsége nélkül is érzékelnek egyes, időben és térben egyaránt távoli eseményeket. E képességek létezését a mindennapi tapasztalatok és a tudományos vizsgálatok egyaránt alátámasztják, mégis meglehetősen nehéz birtokba venni őket, mármint hogy ezeket a képességeket, és az általuk szerzett információk is, nehezen vagy alig értelmezhetők. Ha a hagyományos, az érzékszervek segítségével végzett vizsgálatok gyakran félrevezetőek vagy félreérthetőek, az úgynevezett tisztánlátás vagy clairvoyance révén a nem mindennapi módszerek segítségével kapott eredmények még kevésbé megbízhatóak. A látóknak mind önmaguk, mind mások számára a megszokott és érthető nyelvre kell lefordítaniuk azt, amit érzékelnek, ám ez az érzékelés nagy mértékben eltér a hagyományostól, és ez gyakran magukra az ilyen módon érzékelt dolgokra is elmondható. Bár a tisztánlátás képessége létező képesség, ez az út, mint arra Madame Blavatsky is rámutatott, tele van buktatókkal, és nagy elővigyázatossággal és egészséges adag szkepticizmussal kell kezelnünk. Bár könyvében Scott Eliot nem nevezi meg az Atlantisról és Lemuriáról szerzett információk forrását, szinte egészen biztos, hogy azok Charles Webster Leadbeatertől származnak. Tehát kutatja a korábbi történelmi korokat és világokat. Viszonya a gyerekekhez. Egy gondolat erejéig érintem, hiszen 1897-ben egy cikksorozatot indít Viszonyunk a gyerekekhez címmel. És hát abba gondoljanak bele, hogy ez mikor volt. Hát jó 120 évvel ezelőtt, amikor még a pszichológia is csak úgy a nagyon gyerekcipőbe járt, még akkor kezdődött ilyen lenni egyáltalán, hogy pszichológia. Ugye az 1870-es, 80-as években valamikor. Leadbeater viszont a gyerekekkel kapcsolatosan megfigyelte belső tisztánlátással a gyerekeknek a fejlődését, és egy dolgot emelnék ki, amit nagyon fontosnak tartanak most is, hogy nem csak a fizikai atmoszféra fontos a gyerekek nevelésében, hanem a pszichikai atmoszféra is nagyon fontos, mert az formálja ugye a fejlődésüket. A szülőkből kiáradó negatív gondolatok befolyásolják a gyerekeknek a fejlődését. És egy idő után a gyerekek tréningje lett Leadbeaternek az egyik legfontosabb munkája, teozófiai munkája. 2-3 gyerekkel foglalkozott teozófiai alapelvek alapján, érdekelték a nehéz esetek, aztán közöttük voltak tisztánlátók, mint később Dora Gelder és mások. Ennyit tettem itt. Aha, egy idézet. Mert hogy ez egy későbbi könyv, amiből idézek, ez nem jelent még meg, de a honlapunkon olvasható, Az emberiség múltja, jelene és jövője. Nagyon érdekes dolgokat tartalmaz. És nem a múltról akarok felolvasni belőle, hanem arról, hogy mit vizionál a jövőről Leadbeater a gyereklevelésről. Hát mondjuk itt egy előre haladottabb osztály hogyan fog tanulni, azért érdekes lesz. Ez is egy rövid idézet. Azokat a gyerekeket, akik tehetségesek, megtanítják festeni. Képeket, fákat és állatokat, tájképeket és történelmi jeleneteket. És minden gyereket megtanítanak arra, hogy a festményét megelevenítse. Ez majd, egyszer, valamikor, nagyon soká. Nem holnap után, mint ahogy egyes cikkekbe lehet olvasni, hogy ez már 2 nap múlva meg fog történni. Valamikor, majd, egyszer, egy következő alfajban, vagy esetleg még később. Lehet, hogy még később, egy másik fajban esetleg. Képeket, fákat, állatokat, tájképeket és történelmi jeleneteket, és minden gyereket megtanítanak arra, hogy festményét megelevenítse. Megtanítják, hogy gondolatának összpontosításával ténylegesen megváltoztathatja a fizikai képet. A gyerekek pedig büszkék, ha ez sikerül nekik. Ha egy képet megfestettek olyan jól, ahogy csak tudják, a gyerekek ráösszpontosítják a figyelmüket, és megpróbálják javítani, gondolatukkal megváltoztatni. Ha ezt az összpontosítást naponta egy bizonyos ideig gyakorolják, akkor körülbelül egy hét alatt jelentékeny módosításokat tudnak majd létrehozni. Egy 14 éves fiú például, akinek már több a gyakorlata, egész gyorsan meg tudja csinálni. A gyermek miután megváltoztatta a képét, megtanulja, hogy belőle gondolatformát készítsen, megnézze, komolyan szemléje, aztán csukott szemmel vizualizálja. Először közönséges fizikai képeket vesz, azután adnak neki egy színezett gázzal töltött edényt, és ezt a gázt neki akaratának megfeszítésével bizonyos alakokká kell formálnia, vagyis gondolat által formába kényszeríteni. Az edény belsejében gömbé, kockává, tetraéderré, vagy más ilyenfajta alakulattá változtatni. Sok gyerek egy kevés gyakorlat után könnyen meg tudja ezt tenni. Aztán felszólítják őket, hogy emberi alakba formálják. Azután pedig, hogy annak a képnek formájába, amit az előbb néztek. Ha ezt a gáznemű anyagot már meglehetősen könnyen tudják kezelni, megpróbálják ugyanazt az éteri anyaggal, aztán az asztrálissal, aztán a tisztán mentális anyaggal. A tanító maga készít számukra materializációkat, hogy szükség esetén ezeket megvizsgálhassák. Ilyenképpen hatolnak mind jobban felfelé, és képesek előbbre haladott gondolatteremtésekre. Mindezek az osztályok szabadon látogathatók, így gyakran megtörténik, hogy szülők, barátok és más idősebb emberek szeretnek részt venni és gyakorolni a gyerekek feladatait. Hát aztán itt van egy nagyon fontos könyve, a Látható és láthatatlan ember. Ezt bizonyára nagyon sokan olvasták. Abból egy ábrát vettem ki. Számomra a hármasság magyarázatát Leadbeater adta meg. Tehát az egy, ami három, a három, ami egy. Ezt igazándiból Leadbeatertől. És ajánlom önöknek, hogy sokkal többet olvassanak belőle, mint amit én most felolvasok róla, vagy belőle. Itt a látható és láthatatlan emberben most ezt az ábrát nézzék, ugye itt van a 7 szint. Ahogy a munkájában megmutatkozik nekünk, a naprendszer logosza kétségtelenül 3-as, 3 és mégis 1, amint a vallás már régen elmondta nekünk. Nyilvánvalóan lehetetlen ezt az isteni megnyilvánulást bárhogyan is szemléltetni, mert szükségszerűen teljesen felülmúlja mind az ábrázoló, mind a felfogó képességünket. Mégis működésének egy kis része talán bizonyos mértékig érthetővé tehető bizonyos egyszerű jelképek alkalmazásával, amik ezen az ábrán láthatók. Megfigyelhetjük, hogy a rendszerünk hetedik vagy legmagasabb síkján a logosz hármas megnyilvánulását három körrel ábrázoltuk, amelyek az ő három aspektusát jelentik. Közülük mindegyiknek megvan a maga sajátossága és hatásköre. Az első aspektusban nem nyilvánul meg egyetlen, a legmagasabbnál alacsonyabb síkon sem. Ugye? De a másodikban leszáll a hatodik síkra. És maga köré von a sík anyagából egy öltözéket, így ez egy meglehetősen különálló és alacsonyabb kifejezési módot ad neki. A harmadik aspektusban leszáll az ötödik sík felsőbb részébe, és maga köré vonja a sík anyagát. Így egy harmadik megnyilvánulást hoz létre. Megfigyelhető, hogy ez a három megnyilvánulás a nekik megfelelő síkon teljesen különbözik egymástól, és csak követnünk kell a pontozott vonalakat, hogy lássuk, ezek a különálló személyek valójában az egynek csak aspektusai. Teljesen különállóak, ha személyeknek tekintjük, mindegyik a maga síkján, átlósan úgy szólván minden összefüggés nélkül, mégis mindegyiknek megvan a merőleges kapcsolata önmagával azon a szinten, ahol ez a három egy. Az a csodálatos mód, ahogyan az ember Isten képmására teremtetett, látható, ha összehasonlítjuk az emberi lélek hármasságát a fölötte megnyilvánult hármassággal. Tehát ugye előbb erről olvastam, és most erről fogok olvasni. Ha rápillantunk az ábrára, azonnal látjuk ezeknek a szavaknak a valódi értelmét. Nem az ember fizikai teste, hanem a lelkének összetétele másolja le csodás pontossággal az isteni megnyilvánulás módját. Ahogyan az istenség három aspektusa látható a hetedik síkon, úgy látható az emberben levő szellem, isteni szikrája is, hármas megjelenésében az ötödik síkon. Mindkét esetben a második aspektus képes egy síkkal lejjebb szállni, és annak a síknak az anyagát magára ölteni, mindkét esetben a harmadik aspektus képes két síkkal lejjebb szállni, és a folyamatot megismételni. Így mindkét eset egy hármasság, és az egység, egy hármasság az egységben, különálló megnyilvánulásaiban, de egy a mögötte levő valóságban. Sokkal részletesebben ajánlom ezt a könyvet, nagyon-nagyon érzékletesen szemlélteti, ugye egyszerű ábrákkal a hármasságról, amiből egy részletet olvastam. Tehát összefoglalóan kutatásokat végez a láthatatlan világokban. Egyrészt letűnt fajok és civilizációk okkult történelmét kutatják. Kutatják, mert ugye Anni Bezánttal együtt végzi ezeket a kutatásokat, Leadbeater. Más naprendszer bolygóit vizsgálja, amin az élethullám áthaladt. Aztán a nagyról, a hatalmasról, az univerzumról áttér a picire, az atomokra, a molekulákra, és felfedezi a végső fizikai atomot, vizsgálja a gondolatokat és a kereszténység doktrináit. Tehát ugye minden láthatatlan, ami itt fel volt sorolva, minden láthatatlan. Előadó körutakra megy Leadbeater, 5 év kőkemény munkát fektet ebbe, tehát hallatlan, ha belegondolnak az elején, abban a 436 levélbe. Most 5 év kőkemény előadói munka Amerikában, Ausztráliában és Indiában. 1900-ban megy Amerikába, Chicagóba, San Franciscóba, Vancouverbe, tehát sok-sok városban, nagyvárosban tart előadásokat. Nagyon sikeres, nagyon népszerű, a sajtó nagyon pozitívan bátorítja. 26 előadást tart. úgy van lehetősége erre, hogy alapítványi támogatással, vagy adományokból finanszírozzák Leadbeater-nek az útját. Olcott is kiemeli a fáradhatatlan munkásságát. Leadbeater tényleg úgy mondjuk, hogy nagyon oda tette magát, tehát rendkívüli munkát végzett. Csak Amerikában 70 alosztály alakul meg az ő előadásainak a hatására, és tudjuk, hogy egy alosztályt minimum 7 fővel lehet elindítani. Tehát az amerikai előadó körút után 70 alosztály alakul. Ausztráliában is ugyancsak ilyen alapítványi támogatásokat vagy szednek össze azért, hogy oda is mehessen előadni Leadbeater. Végig látogatja az ausztrál nagyvárosokat, és aztán pedig Indiában előadó körúton vesz részt, Bezánttal találkozik, kutatómunkát végeznek, átteszi az otthonát egy idő után Indiába, végzik a teozófiai munkájukat, és akkor csak egy bomba robban. Ez szétrombolja egy időre Bezánttal való, tehát ugye ő a társulatnak az egyik oszlopos tagja, nagyon komoly együttműködését, és hát ez arra kényszeríti Leadbeatert, hogy elhagyja a társulatot. Mert hát kitör egy botrány. 1960 kitör egy botrány. Annak ellenére, hogy Leadbeatert a legnagyobb teozófiai szaktekintélynek fogadták el, ismerték el a pszichikus és okkult jelenségek terén, Annie Besant leveleket kap, több levelet kap az amerikai társulat vezetőjétől, az USA szekciótitkárától, Leadbeaterről. És ez arról szól, hogy Leadbeater a rábízott fiúkat önkielégítésre tanítja. És követelik azt, hogy zárják ki Leadbeatert a társulatból. Hát ugye megint gondoljunk arra, hogy 1906-ot írnak, a világ nagyon gyorsan változik, de hát valami olyan dolog történt, ami nagyon felháborította az amerikai iskolát, ezoterikus iskolát. Leadbeater bevallotta, hogy tanított ilyet néhány esetben, megvédte magát, de ugye a társulatban, a társulat vezetésében Olcott elnöknek teendője van ezzel kapcsolatban, kényszerűségből létre kellett hoznia egy bizottságot, és a bizottság úgy döntött, hogy Leadbeaternek ki kell lépnie a társulatból. És hát Leadbeater kilép a társulatból. Besant, ugye, aki a legjobb barátságban volt vele, meglehetősen elítélően nyilatkozott róla, formálissá vált a levelezésük, vagy nagyon távolságtartóvá vált. Emlékeznek Gina Rajadazára, ugye ő az a szingalész fiú, ő megvédte. Azt mondta, hogy ő együtt élt Leadbeaterrel évekig, de soha semmiféle eltérülést nem tapasztalt. Ő nem ért egyet maga részéről a maszturbációval, de tiszteletben tartja Leadbeaternek a meglátásait. Hát erre mi történik, mert itt minden szereplőt itt látnak a képen. Olcott egy elnöki határozattal visszavonja Gina Rajadazának a teozófus diplomáját is. Tehát, hogy a Leadbeater nincs a társulatba, neki visszavonják a teozófiai diplomáját, és akkor most mondom el azt, hogy a teozófia, amit szoktak mindig mondani, a teozófia nem azonos a társulattal. A teozófia az ősi bölcsesség egy dolog, és a másik dolog a képviselők, és akik ezt a szervezetet alkotják, és próbálják megfelelőképpen irányítani. Tehát most itt olyan dolgokról van szó, amik inkább a szervezettel kapcsolatosak, de hát az igazsághoz hozzátartozik, és akkor miért nem mondjuk ki. És akkor idehoztam még Rudolf Steinert is, mert ugye tudják, hogy nem sokra rá a teozófiai társulatból kiválik az antropozófiai társulat. Steiner ekkor Ennek az ügynek a hatására egy körlevelet intéz a német társulat tagjaihoz, azzal a tartalommal, hogy ő mindig meg volt arról győződve, hogy Leadbeater módszerei, amivel az információit szerzi, azt felül kellene vizsgálni. Tehát van egy kis keveredés, jó nagy botrány. Aztán jön egy fordulat, egy érdekes fordulat. Tehát ugye a botrány az elég hosszú ideig tart. És akkor jön egy fordulat, a rehabilitáció. Hát ugye Bezánt és Leadbeater leveleznek, és Leadbeater azt írja Bezántnak, hogy bizony ővele valamilyen fekete erők játszanak, azok keltették ezt az egész botrányt, hivatkozik az okkult kutatásaikra, amelyek összekötik őket, és aztán lassanként Annie Bezant egy idő után újra értékeli Leadbeaterrel való kapcsolatát a botrány ellenére is. Egyébként nekem ez a kedvenc képem, a két nagyról, hiszen látszik rajtuk a hatalmas együttműködés, egymás segítése, az a bizalmi viszony, amiben ők vannak. Ki tudja, milyen előző életekről lehet itt szó, nem tudom. Valószínű. Aztán mi történik? Tehát ez volt Bezant. Bezant, aki elkezdi újraértékelni lassanként a Leadbeaterrel való viszonyát. Aztán jön Olcott. 1907-ben rehabilitálja Gina Rajadelzát. Hát ugye Olcottnak az egészsége lassanként megrendül, és 1907. január 5-én a mesterek megjelennek Olcottnál a diárban, és a hagyomány szerint rendelkeznek arról, hogy Annie Bezant kövesse őket a társulat vezetői posztján. És hát megszületik egy levél, amit aztán később publikálnak, ami tulajdonképpen Leadbeaternek a rehabilitációjáról szól. Hát valami ilyesmi, hogy szabad fordításban, hogy bocsásd meg a hibás ítéletemet. Nem gondoltam, hogy ez a dolog ekkora hullámokat fog vetni a társulatban. Biztosra veszem, hogy a mesterek nagy munkát végeznek, hogy a társulat darabokra ne hulljon, és téged is segítségül fognak hívni. Felejtsd el az egódat, mögötted és a mozgalom mögött áll a mesterek támogatása. Mesterek ugyan azt mondták, hogy a fiúk maszturbálásra tanítása helytelen volt, halálos ágyamról írok neked, a nyilvánosság előtt neked egy komoly ígéretet és fogadalmat kell tenned, hogy feladod ezeket a tanításokat, aztán ha ezt feladod, akkor mesterek ismét megnyitják a társulat ösvényét irányodba, rehabilitálva leszel, ha visszavonod ezt a dolgot. Mert az ország erkölcsi sztenderdjének nem feleltek meg ezek a tanítások, pedig téged az egész társadalom egyetemesen respektált, fontold meg, amit kérek, írta neki Olcott. Aztán február 7-én meghalt Olcott, és ugye az előbb mondtam, hogy a mesterek megjelentek, és ugye Bezant lett utána a társulat elnöke, de aztán még volt egy kicsi ellentét, ami Sinné és Bezant között alakult ki. Bezant felszólította Sinnét, hogy az alelnöki posztjáról mondjon le, mert kétségbe vonta a mesterek megjelenését. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy ezek úgymond kulisszatitkok, társulatról szólnak, de a teozófia az egy dolog, az ősi bölcsesség, ez pedig a társulat, ami a forma és a képviselők. Nem független azért egymástól, de... Na nézzük, a rehabilitáció hogyan folyt? Hát a végén mártír lett Leadbeaterből szinte. Az USA-ban megszavaztatták a tagokat, hogy megjelenjenek-e Leadbeaternek a cikkei, és 1200 igen, és 250 nem volt. Aztán ugye Adyárban is, ez ugye hónapok alatt zajlik le. 1907. decemberében az adiári közgyűlés is még mindig napirendjére veszi a Leadbeater-nek a, vagyis nem mindig, hanem Leadbeater visszatérését a napirendjére veszi. És tulajdonképpen a Leadbeater támogatásáról szól. És 1908-ban Annie Besant körlevelet ír mindenkinek, minden társulatnak, amiben Leadbeater visszavételét írja, hogy támogassák, és hogy hívják vissza a tagság közé Leadbeatert. 1908-ban a társulati közgyűlésen a végrehajtó bizottság, tehát a legfőbb szerv hozott egy határozatot, amiben az szerepelt, hogy nincs olyan dolog, ami miatt Leadbeater vissza ne térhetne a társulatba. És akkor két dolgot emelnék itt ki, amit megszavaztak ekkor, a gondolatszabadság elvét, ezt 25 főből 23 igennel szavazta meg, majd ezt elolvasom, mert rendkívül fontos, az egész teozófiai mozgalmat illetően a gondolatszabadság elve, illetve megszavazták azt is, hogy rehabilitálják Leadbeatert, tehát térjen vissza a társulatba, 24-ből 21 igen szavazattal. És hát utána úgy kommentálták, hogy tulajdonképpen Leadbeaternek ez a pokoljárása egy szimbolikus keresztrefeszítés volt. Meg kellett a gonosz gondolatformákkal küzdenie, és Leadbeater azt mondta, hogy bizony ezek gyengék voltak, de ő transformálta, és átjobbítva pozitív gondolatformákká visszaküldte azokat, hogy inkább segítő gondolatok legyenek, ne bántók. Na, akkor nézzük a gondolatszabadság elvét, mert ezt mondtam, hogy ez egy rendkívül fontos dolog a társulatban. A teozófiai társulat nemzetközi, a világ minden táján jelenlevő szervezet. Tagjai között minden valláshoz tartozót megtalálunk anélkül, hogy azok feladnák saját vallásuk hitételeit, tanításait és meggyőződésüket, valamint az ezzel összefüggő hitüket. Kinyilvánítjuk, hogy nem létezik olyan tanítás vagy felfogás, bárki tanítaná vagy terjesztené is, ami bármi módon kötelezően követendő lenne a társulat bármely tagja számára, vagy amit bármely tag el ne fogadhatna, vagy vissza ne utasíthatna. A tagság egyedüli feltétele a hármas célkitűzés elfogadása. Ugye az első célkitűzés a testvériség, ott olvasható, többi célkitűzés is. Nincs olyan tanító vagy író, magától Blavatskinétól kezdve, akinek joga lenne, hogy tanítását vagy véleményét rákényszerítse a tagokra. Minden tagnak egyformán joga van bármely gondolati iskolát követni, de választását nincs joga ráerőszakolni bárki másra. Sem valamely tisztségre való megválaszthatóságot, sem a szavazati jogot nem befolyásolhatja az illetők bármiféle véleménye, vagy bármely gondolatirányhoz való hovatartozása. Vélemények vagy hitek nem jutatnak sem előnyhöz, sem hátrányhoz. Az igazgató tanács tagjai nyomatékosan felszólítják a teozófiai társulat minden tagját, hogy tartsák fenn, védjék meg a teozófia ezen alapelvét, tehát a gondolatszabadság alapelvét, cselekedjenek a szerint, valamint gyakorolják félelem nélkül az udvariasság és a másokra való tekintet határain belül a gondolat és a szólásszabadság jogát. És akkor, hát ismét itt van Adiárban Leadbeater, elfoglalja ezt a nyolcszögletű szobát vagy épületet. 1909-ben érkezett ide, és a következő 6 évben itt él. Ugye tudjuk, hogy Adiár egy nagy erőközpont. Adiárt újabb területekkel bővítette Leadbeater. Ugye egy olyan erőközpont, ami a nagyoknak a magnetizmusában fürdik, és nagyon erőteljesek a rezgések, és ebben az épületben állítólag csak a nagyon kiválasztottak egy-egy órát meditálhattak. Megkapta a Theosophist című lapnak a vezetését, ő vezette a beszélgetéseket, mármint Leadbeater, folytatta a korábbi életek feltárását, a Föld és az emberiség okkult történetének vizsgálatát, de azért valljuk be, hogy a teozófiai mozgalmat enyhén megosztotta az ő vele kapcsolatos, korábban ecsetelt, hát úgy mondom, hogy botrány. Jó, és akkor jöjjön az életének a harmadik fejezete, ami szintén elég érdekes. Ugye kapcsolatos a második eljövetel megjövendőlésével. 1909. áprilisban sétálgatva az Adyarban a tengerparton lát egy fiúcskát, vagy fiúcskákat látott játszadozni, és az egyik különösen szép és tiszta aurával rendelkezett, és ő volt Krisnamurti, Jiddu Krisnamurti. Megsimogatta Krisnamurtinak a fejét, nagyon szép volt az aurája, bár fizikailag alultáblált volt és köhögött. Ernest Wood volt, akivel sétálgatott együtt, ő is a társulatnak egyik fontos alakja, és megkérdezte tőle Wood, hogy vajon lesz-e ez a fiú, hogyha már ilyen szép az aurája, legalább olyan jó előadó, mint Annie Besant. És akkor azt mondta Leadbeater, hogy nem, sokkal nagyobb lesz, mint Besant. Azt mondta Woodnak, hogy a fiú Maitreya úr eszközéül fog szolgálni, tehát a világtanító eszközéül fog szolgálni, és ki kell képezni őt erre a feladatra. Leadbeater tehát hitt a második eljövetelben, és hogy ez a második eljövetel ott és akkor, és az ő idejükben és az ő korukban fog bekövetkezni. Most csak ide idézném Blavatskynénak azt a megállapítását, hogy Maitreya Buddha, tulajdonképpen Maitreya az ötödik Buddha titkos neve, az utolsó messiás, aki el fog jönni majd a nagy ciklus delelésekor. Maitreya Buddhaként a buddhák és avatárok utolsójaként fog megjelenni, és ez nem a Káli Jugában lesz, hanem az emberiségnek egy új korszakában. Viszont Leadbeater Maitreyát azonosította Krisztussal, és azt gondolta, hogy Maitreya majd ebben az alfajban, ebben a gyökérfajban és ebben az alfajban fog visszatérni. És hát ez eleinte titkos dolog volt, csak Annie Besant és ő beszélgetett róla, de aztán hát egyre inkább lelkesedtek a témáért, és főleg ugye Annie Besant lelkesedése felkapta ezt a témát. És hát gőzerővel kezdtek el kutatni, Leadbeater az emberiség múltja jelene jövőjével volt elfoglalva, Krisnamurtinak a 30 életét kezdte el feltárni, kezdték el feltárni, a 30 életből 28-at csak Leadbeater tárt fel, és kettőben segített csak Annie Besant. Hát természetesen ez élénk vitára adott, meg megbeszélésekre adott a teozófia közösségen belül is okot, elég hosszú időn keresztül. Hát mi történt közben? Krisnamurtinak, akiről ugye elmondtam, hogy egy elég vézna csenevész gyermek volt, a trénelése, a kiképzése történt. Egyrészt fizikailag felépítették, másrészt olyan gyakorlatokat írtak neki elő, például biciklisztették. Az utolsó, tehát képzeljék el, hogy az utolsó ilyen norma 100 kilométer volt, amit naponta le kellett neki biciklizni, hogy az állóképességét fejlesszék. Aztán angolul tanították, iskoláztatták ugye Angliában. Azt hozzáteszem, hogy ugye Krisnamurti soha nem végzett el egyetemet. Tehát más jellegű képzéseket is természetesen kaptak. Asztrális testében, Leadbeater, vagy testükben a mester elé vitte őket, miközben aludtak, és Kutumi mester próbatanítványai lettek. Ugye megjelenik az első, azért mondom, hogy lettek, mert itt Nityanandáról is szó van, aki Krisnamurtinak a testvére volt, és az ő kettőjüknek az oktatása képzése együtt történt. Azt látták a vizsgálatokban, a Krisnamurti életeit felfedezve, és főként ugye Leadbeater leírása alapján, hogy az ő karmája állandó önfeláldozással van tele, és miközben ezt ugye felfedte Leadbeater Besant felé, ugye elküldte Krisnamurti korábbi életeit Besantnak, akkor egyre inkább kirajzolódott ez a szép gondolat, hogy majd ő fogja a testet szolgáltatni, ezt a kristálytiszta testet a világtanítónak. Ugyanúgy, mint ahogy ugye Jézus adta a testet Krisztusnak. És azt látták, hogy az összes eddigi élete felkészülés volt erre. És hát teozófus körökben egy kicsit úgy mond, hogy megszállottságig fokozódott ebben az időben a megváltónak, a második eljövetelnek a várása. Tehát ez a nagyon borzasztó, amikor már így a hullámok elkapják az emberek többségét, hajlamosak vagyunk rá. Szóval lényeg az, hogy rögeszméig fokozódott a tudat, hogy megérik a második eljövetelt, és úgy tekintettek erre a két alakra, hogy Anni Besant meg Leadbeater, azért mondom, hogy némelyek élő Istenre tekintettek, Leadbeaterre is, mint valami felsőbbrendű ideálra. És hát ugye nem mindegy, hogy azok az emberek, akik csatlakoztak ehhez a közösséghez vagy társulathoz, hogy ugye mit gondoltak, hogy mi volt az ő fejükben, hogy miért is csatlakoztak ide. Hát a világtanító eljön, kiválasztott testben, és hát ők is itt vannak, hát egy hatalmas csoda közeleg, tehát akkor ők is ugye itt vannak, és várják a második eljövetelt. Megalapítják ugye a keleti csillagrendet. Erről beszéltem a Krisnamurti előadásban, hogy kifejezetten Krisnamurtinak a világtanítónak a várására hozták létre a világtanítóval kapcsolatos várakozásra és az ő eljövetelére hozták létre ezt a keleti csillagrendet. És hát eközben, amiről beszéltem, hogy ugye az emberek rendkívül lelkesek, és akkor százával csatlakoztak a társulathoz, 1911-ben a taglétszám 11 ezer volt, ez ugye egy világszervezetről van szó, 16 ezer volt, 1920-ban 36 ezer lett, és 1928-ban már 45 ezer volt a taglétszám. Tehát látjuk, hogy nagyon nagy húzóerő volt ez a dolog, hogy a második eljövetel várására kezdtek berendezkedni, és ez közel 20 éven keresztül tartott a társulat életében. Mindennek ellenére, hogy a társulat, ugye Leadbeater és Besant idején nőtt ilyen hatalmas taglétszámúra, Leadbeater továbbra is megosztó személyiség volt. Ugye itt a képen Anni Besant, Leadbeater és Krisnamurti. Itt Krisnamurti és valószínűleg Nityananda és Leadbeater. Igen, erről beszéltem, hogy Leadbeater ekkoriban az emberiség múltja jelene jövőjét kutatja, és az Alcione, azaz a Krisnamurti életeit, hiszen ezekben a könyvekben különböző elnevezésekkel, zömmel csillagjegyekről, vagy csillagokról vett nevekkel illették azokat a személyeket, akikről szó volt. És felszeretnék ebből olvasni egy részt, hogy például milyen vizsgálatokat végzett Leadbeater. Hát, találomra kiválasztottam egyet, mondom, hogy a kedvenceimből válogattam. Peru és a Tolték civilizáció. Nyilvános istentiszteleteik a legegyszerűbb keretek között folytak le, minden nap hálaimát küldtek a nap szelleméhez. De soha nem fordultak könyörgéssel hozzá. Úgy tanulták, hogy azt az Istenség jobban tudja náluk, hogy mi szükséges a jólétükhöz. Milyen jó volna látni, ha korunkban kissé többet fognának fel ebből a tanításból. Templomaikban gyümölcsöt és virágokat mutattak be áldozatként, igazán nem gondoltak arra, hogy a napisten megkívánja, hogy őt tiszteljék, csupán tanújelét akarták adni annak, hogy mindent neki köszönhetnek. Vallásuk egyik legfontosabb tanítása az volt, hogy minden fény, élet és erő a napból származik, ezt az elméletet a modern tudományos kutatás eredményei a legteljesebb mértékben igazolták. És leginkább az egyszerűség volt jellemző rájuk. Megtörtént egyszer, hogy valaki életének feltárására végzett kutatásaink közben az egyik ilyen gyülekezetbe követtük az illetőt, és vele együtt hallgattuk végig azt a prédikációt, amelyet ez alkalommal egy öreg, őszhajú pap mondott. Az ott elhangzott néhány szóból tisztább fogalmat lehet nyerni arról, hogy milyen volt ezen ősrégi kor vallásának igazi belső szelleme, mint bármely más leírásból, amit nyújthatnánk. A prédikáló, aki egy különleges aranyos palástot öltött magára, ez volt ugyanis a tisztségének a jelképe, a templom lépcsőjének tetején állt, és a hallgatóságon nyugtatta a szemét. Beszélni kezdett hozzájuk, szelíd, de csengő hangon, szavai meghitten szóltak. Olyan volt inkább, mint egy apa, aki egy történetet mond el a gyermekeinek, de semmi esetre sem olyat, mint egy komoly hangú hitszónok. Beszélt neki urukról a napról. Emlékezetükbe idézte azt, hogy mindent, ami csak szükséges, fizikai jólétükhöz ő keltett életre, hogy az ő ragyogó fénye és melege nélkül a föld hideggé és holttá válna, semmilyen élet nem lenne lehetséges. Hogy mennyiben köszönhető az ő tevékenységének a gyümölcs és a gabona növekedése, mely a legfőbb táplálékukat képezte, és a friss víz létezése is, ami legértékesebb és legszükségesebb minden tápanyag közül. Aztán kifejtette nekik, miképpen tanították azt a régi idők bölcsei, hogy a nap mindenki által látható tevékenységem mögött van még egy másik, még sokkal magasztosabb tevékenység, amelyet ugyan senki nem láthat, de mindenki érezhet, akinek élete urával összhangban áll. Hogy nap mint nap egyik megnyilvánulásában, nem, hogy amint a nap egyik megnyilvánulásában testi életük fenntartásáért tesz, ugyanazt a munkát végzi el ő, egy másik, még sokkal csodálatosabb megnyilvánulásában, a lelki életükért. Kiemelte azt is, hogy mind a két tevékenység teljesen megszakítás nélkül folyik. És akkor még egy pici idézet. A Szentbeszéd második része, mármint itt erről a prédikációról van szó, szintén igen gyakorlatias tanításokat tartalmazott. A nap tevékenységének áldásos mi voltát, folytatta a pap, csak azok érezhetik teljes mértékben, akik maguk is tökéletesen egészségesek. Hogy valaki minden szempontból egészséges, annak az a jele, hogy urához, a naphoz kell hasonlítania. Az az ember, aki teljes fizikai egészségének örvend, maga is afféle nap. Aki mindenféle erőt és életet áraszt ki magából, úgyhogy puszta jelenlétével erősebbé teszi a gyengét, megsegíti a betegeket és a szenvedőt. Épp így az az ember is, bizonygatta tovább a prédikáló, aki erkölcsileg tökéletesen egészséges, nem más, mint egy szellemi nap, szeretetet, tisztaságot, életszentséget sugároz mindenkire, aki elég szerencsés ahhoz, hogy a közelébe juthat. Ez, mondta, a kötelessége az embernek, hogy bizonyítsa háláját urának a jó téteményeiért, először elő kell készítenie magát, hogy azokat teljes mértékben befogadhassa, másodszor pedig megcsorbíthatatlanul kell azokat továbbadnia az embertársainak. Mind a két célt egy úton lehet elérni, csupán egy úton keresztül a nap szelleme áldásos jó téteményének szüntelen utánzása által, ez vonza az ő gyermekeit mind közelebb és közelebb ő hozzá. Jó, hát akkor ez egy korábbi, egy perui tolték istentisztelet leírása volt. Hát, még van egy-két idézetem, és rövidesen befejezem, de nagyon fontosnak tartom ezt is, hiszen rengeteg mindent tanulunk Leadbeater-től az írásaiból. Ugye itt a könyvek találhatók, a láthatatlan segítők, az élet a halál után, nagyon sok Leadbeater magyarul is sok Leadbeater írás magyarul is olvasható, fenn van a honlapunkon. És a láthatatlan segítőkből szeretnék a szükséges kvalifikációkból egy icipicit felolvasni, hiszen ugye Leadbeater írásaiból, vagy írásai elmagyarázzák nekünk, hogy az úton, akik járnak, milyen fokozatokon és hogyan mennek keresztül. Még most csak a próbaösvényről van szó, tehát ez még a beavatás. Az első teozófiai értelembe vett első beavatás előtt a próbaösvény. Az egyik nagyon fontos, szükséges kvalifikáció a tökéletes önuralom. Mielőtt ránk lehetne biztonsággal bízni az asztrális élet legkiterjedtebb erőit, tökéletesen kézben kell tartani magunkat. Vérmérsékletünket például teljesen ellenőrzés alatt kell tartanunk, úgyhogy semmi, amit látunk vagy hallunk, ne okozhasson valódi ingerültséget, mivel az ilyen ingerültség következményei sokkal komolyabbak lesznek azon a síkon, mármint az asztrálison, mint ezen. Nem csak vérmérsékletünket kell ellenőrzés alatt tartanunk, hanem idegeinket is. Hogy semmilyen szokatlan vagy rettenetes látvány, amellyel szembe kerülünk, ne legyen képes kizökkenteni elszánt bátorságunkat. Meg kell szerezni az idegek feletti uralmat, alkalmassá téve az elvégzendő munkára, és a jelölteknek át kell menniük most is, mint a régi időkben azon, amit föld, víz, levegő és tűzpróbának hívtak. Még csak az előkészítő szakaszról beszélünk. Más szavakkal, meg kell tanulniuk azzal a teljes bizonyossággal, ami nem elméletből, hanem gyakorlati tapasztalásból származik, hogy asztrális testeikben ezen elemek egyike sem árthat semmiképpen sem nekik, egyik sem gördíthet akadályt a munka elé, amit el kell végezniük. Ebben a fizikai testben teljesen meg vagyunk győződve arról, hogy a tűz eléget bennünket, vagy a víz eláraszt, hogy a szilárd sziklaformák áthatolhatatlan akadályok haladásunk előtt, és hogy biztonsággal nem vethetjük alátámasztás nélkül magunkat a környező levegőbe. Olyan mélyen berögződött ez belénk, hogy a legtöbb embernek sok fáradtságába kerül, hogy úrrá legyen az ösztönös cselekvésen, ami abból következik, és hogy felfogja, hogy az asztrális testben a legtömörebb szikla sem jelent gátat mozgásszabadsága előtt, büntetlenül szökkenhet le a legmagasabb sziklákról is, fejest ugorhat legnagyobb bizalommal a tomboló vulkán szívébe, vagy a feneketlen óceán legnagyobb mélységébe. Tehát arról ír, hogy ezeken át kell esni az úton járónak, a próbatanítványnak, mert egyébként megbénít a képzelt alkalmatlanságunk. Az idegrendszernek tehát teljesen megbízhatónak kell lenni, és továbbá uralnunk kell elménket és vágyakozásunkat. Elménket azért, mert összpontosító erő nélkül lehetetlenség jó munkát végezni az asztrális sík összezaklató áramlata közepette, vágyakozásunkat pedig azért, mert abban a furcsa világban vágyakozni nagyon gyakran annyi, mint birtokolni, és mindaddig, ameddig természetünknek ezt a részét nem vontuk ellenőrzés alá, esetleg szembe találkozunk saját teremtményeinkkel, amelyek miatt őszintén szégyelnék magunkat. Jó, megint könyvekről van szó, megírja a világunk rejtett oldalát, az okkult kémiát, most ezeken csak átszaladok, hiszen egy-egy előadásunknak a témája volt például az okkult kémia. És akkor életének a következő állomása Sydney lesz, Ausztrália, ahova átteszi rezidenciáját, állandó rezidenciáját, és a Manor, ez az épület, ami tulajdonképpen az Ausztrál Teozófus Központ. Itt viszont újra támadások érik, megint a régi lemez, egy rendőrségi nyomozás célpontjává válik, és megosztja ismét a társulatot az, egyrészt ez, másrészt pedig az, hogy a tanítás, Leadbeater tanításai azt mondják, jelentősen eltérnek bizonyos pontokon Blavatskynétól. És akkor ez az ausztrál társulatot is megosztja. Hát aztán még mi osztja meg? Ez. A Szabad Katolikus Egyház. De ezért mondom, hogy nagyon fontos pont a gondolatszabadság itt az egészben, amit ugye az előadás közepén idéztem. Ugye itt Wedgwooddal van együtt a fényképen Leadbeater. Wedgwood az apostoli folytonosságot képviselve újra szenteli Leadbeatert a papságba, aki, és megalapítják a szabad katolikus egyházat, és Leadbeater pedig vezető püspök lesz a szabad katolikus egyházban. 1920-ig hatalmas munkát végeznek, átvizsgálják a teljes liturgiát, látástól vakulásig dolgoznak, ceremóniákat is átalakítják, himnuszokat, énekeket is írnak. És Leadbeater tehát elkezdett a hetedik sugár a ceremoniális mágia vonalán dolgozni. Ugye, mint tudjuk, hogy a hetedik sugár ura Saint-Germain, vagy másik inkarnációjában a magyar mester. Tehát úgy gondolják, hogy Saint-Germain vezetése alatt a világtanító eljövetelére való felkészülésnek is az egyik oldala ennek a szabad katolikus egyháznak is a létrejött. Tehát látjuk akkor itt a különböző jelképeket. Aztán a következő megosztó dolog, ugye szintén ebbe a vonalba tartozik a szabadkőművességgel való kapcsolata. 1915-ben Wedgwood vezeti be a szabadkőművességbe, és szintén ugyanerről szól, amit az előbb elmondtam. Leadbeater nagyon komolyan tanulmányoz mindent, nagyon a mélyére jár, mélyére ás mindennek, és nem csak a keresztény ünnepeket vizsgálja, mert hogy azokról is fantasztikus magyarázatai és írásai vannak, hanem a szabadkőművességbe is belemegy. Komolyan vizsgálja a szimbólumoknak a működését, a jelentését. De ez elképzelhető, hogy bizonyos embereknél azért kivágja a biztosítékot. És aztán 1925-ben megírja a Mesterek és az Ösvény című könyvét, amit ajánlok mindenkinek a figyelmébe, mert nagyon remek olvasmány. Sajnos könyvben még nem adtuk ki, de a honlapról letölthető. És még szintén három könyvet, amit Anni Besanttal együtt a beszélgetések az okkultizmus ösvényén, a három pici kis füzetkéről, a Mesterlábainál csend hangja és a Világosság az ösvényéről a magyarázatokat tartalmazza. És akkor hát itt van, hogy mi történt a világtanítóval, ugye Krisnamurti kiszáll az egészből, ezt bizonyára hallották, és azt mondja, hogy az igazság nem függ szervezetektől. Tehát ugye az a Krisnamurti, aki körülbelül 20 éven keresztül, 18-20 éven keresztül ugye ment bele ebbe a dologba, egyszer csak kiszáll. Aztán, hogy most megtörtént-e vagy sem, ezt mindenki maga döntse el. Krisnamurti azt mondta, hogy az igazság ott van mindenkiben, nincs messze, nincs közel, örökösen ott van, senki ember nem tehet kívülről szabaddá benneteket, a kulcs a saját énetek, és magának ennek az énnek a fejlettsége, tisztultsága és romolhatatlansága, az örökké valóság országa. Tehát, hogy nem kellenek szervezetek, nem kellenek vezetők, hanem egyedül menjünk ezen az úton. Picit gyorsítok, és akkor itt az utolsó slide a Leadbeater elment címet viseli. Ugye itt időskorukban Anni Besant és Leadbeater látható. Ez Anni Besant temetésén 1933-ban, ugye még itt látható Leadbeater, és rá egy évre, vagy fél évre, 1934-ben Perthben, Ausztráliában hunyt el. Hogy kommentálta Leadbeater az utolsó időben Krisnamurti kiugrását, vagy kilépését követően, tehát társulatból való eltávozását követően? Hát ugye azt mondta, hogy az eljövetel rosszul sült el. De hát ugye ez jelentős bélyeget nyomott azért a társulatra, megrázta, mint egy hatalmas földrengés a társulatot, nagyon sokan kiléptek a társulatból, és hát nagyon sokan maradtak is természetesen. És akkor itt csak azt szeretném elmondani, hogy a Világunk rejtett oldala című könyvben mire figyelmeztet Leadbeater, hogy ha már ott vagyunk, ha már egy okkultista ott van egy temetésen, akkor hogyan viselkedjen. Ha már kénytelen részt venni, akkor pozitív és konstruktív magatartást tanúsítson, gondoljon a megholtra, barátságosan, érdeklődéssel, szeretettel, és kívánjon neki békét és előmenetelt. És akkor véget ért egy fejezet, és akkor még két szlájd van az utóéletről. 1963-ban ismét előszedik Leadbeatert, és egy Gardner nevű úr azt mondja, hogy hát Leadbeater tévedett, nyilvánvaló, hogy nem történt meg a második eljövetel, és hát ugye egy teozófusnak nem kell senki tekintélyét sem elfogadnia. De hát olyan vádakat mond, hogy Leadbeater egy önbecsapó ember volt, és hogy maga hozta létre a mesterek figuráit is. Na most aztán teljesen összekuszáltam önöket, azt gondolom. És az otthonaikat, a környezetüket, a tevékenységüket, és hogy ez a vád természetesen lecsapódott a társulatra is, és annak a tagjaira is. És akkor még nagyon érdekes, hogy ez az úr, aki itt van mellette, a Sri Rám a társulatnak az egyik elnöke, egy későbbi elnöke, mert hogy ebbe a pamfletbe, ebbe a Gardner kritikába, ami azt a címet viseli, hogy nincs magasztosabb vallás az igazságnál, ami ugye a társulatnak a jelmondata, beletett Gardner Sri Rámtól egy cikket, egy idézetet, amit később aztán, amiről Sri Rám később azt mondja, hogy hát ez az ő tudta nélkül is, meg elhatárolódik tőle, stb. Stb. Aztán utána természetesen a teozófusok írnak egy ilyen ellenpamfletet, egy gyűjteményt, Leadbeater a nagy okkultista címmel, és ebben Hodgson, Sherman, Meron Brandt leírják a véleményüket, és a tanúságtételüket, mindez természetesen évtizedekkel már Leadbeater halála után. Az egyik dolog az, hogy azzal kritizálják meg Gardnert, hogy semmiféle komoly bizonyítékot nem tud felhozni, semmi olyat, ami a saját kutatásain és a saját tapasztalatain alapulna. Hodgson, ugye, aki tudjuk, hogy egyik nagyon nagy tisztánlátója szintén a társulatnak, azt mondja Leadbeaterről, hogy életét önzés nélkül embertársai szolgálatára állította, vezetőként és tanítóként egyaránt az igazság feltárása érdekében. És akkor mit ír Hodgson? Milyen véleményt mond Hodgson? Tehát Gardner egyik vágya az volt, hogy Leadbeater képzelődött. Azt mondja Hodgson, hogy az konkrét, hogy kettő levelet biztosan, hogy kapott az egyik mestertől, mindkettő szilárd tárgyasult formában, és okkult módon lett kézbesítve a Himaláján túlról, ez a két levél fizikai tárgy, és ezt megőrizték a társulat levéltárában. Aztán ő maga, mint nagyon nagy tisztánlátó, csak egy más területet vizsgál Hodgson, ugye az angyali rendeket vizsgálja elsősorban. Ezeket hozza föl, hogy saját maga megtapasztalta, hogy mindez létezik. Az emberi aura és annak változásai. Ezt ugye részletesen kifejti, én most csak címszavakba mondom. Az egészség aura megerősíti a napból érkező vitalizáló energia létezését és láthatóságát, a pránát és annak a működését, a kundalini létezését. Képes igazolni, hogy az ember tudatos és aktív lehet fizikai fölötti testeiben, miközben a fizikai teste alszik, így tud szolgálni segítőként, gyógyítóként, védelmezőként. Megerősíti, hogy vannak természetszellemek, angyali rendek, mint mondtam, ő kifejezetten ezzel foglalkozik. Az okkult kémia ugyan még tudomány által nincs teljes mértékben, vagy ilyen mértékben bevéve, mint ahogy Leadbeater és Leadbeaterék leírták. Tehát még nem találták összhangban levőnek a modern fizikával, de az út már arra felé halad. Aztán megerősíti, hogy ugye létezik az akasa, a természet emlékezete létezik, és az embernek vannak ilyen képességei, hogy el tudják olvasni az akasában írottakat. Krisnamurti felfedezéséről is úgy nyilatkozik, hogy ő ott volt. Tehát Hodzon, ő ott volt azokon az alkalmakon, amikor Krisnamurti több ezer ember előtt beszélt és tüzet gyújtott, és bizony, ő tanúsítja azt, hogy ott egy más rezgés volt, ott valami történt, és akkor a végét felolvasnám, hogy az eddig elmondottak és sok más egyéb tapasztalás nem teszi lehetővé, hogy szó nélkül tovább lépjek Leadbeater tisztánlátásával szembeli támadásokon, meg vagyok róla győződve, hogy okkult tapasztalásai nem pusztán a saját gondolatteremtményeinek a kivetítései, és mindig észbe kell tartani, hogy ő maga soha nem tételezett fel teljes pontosságot, és soha nem is kérte meg az olvasót, hogy higgyenek a megfigyeléseinek, pusztán azért, mert ő tette azokat. Tehát ez az, amit mondtam, hogy itt a lehetőség előttünk, hogy kutassuk és vizsgáljuk, hogy vajon ez a nagy tisztánlátó, amit látott, meg leírt nekünk, ez így igaz-e? Nem kell elhinni, kutassuk. Valójában visszaemlékezve, ő azt szerette volna, hogyha azokat a megfigyeléseket kizárólag az érdemeik alapján ítélik meg, miután letesztelték azokat értelemmel és intuícióval. Valójában visszaemlékezve Leadbeater jelenlétére, elméjének tisztaságára, nagyságára, vissza kell utasítanom, hogy ő egy önbecsapó ember lett volna. Végül úgy gondolom, hogy nagy tragédia lenne, hogyha Gardner Leadbeater elleni támadásának eredményeképpen keveset figyelmet fordítanánk Leadbeater értékes írásaira, különösen azokra, amelyek alapteozófiával foglalkoznak, mert ő ritka jól ír, nagyon jól megvilágítja a dolgokat. Számomra Leadbeater egy óriás volt az emberek között, egy nagy tanító és az emberiség fényhozója. És akkor befejezésként egy ilyen kis rövid invokáció.